Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
A Gyűjtő mai adásában Schneller Jánossal, a Resident Art Galéria, illetve Kozák Gáborral, a Godó Galéria vezetőivel beszélgetünk, és nem itt a rádióban, sőt, nem is Skype-on, hanem Balatonfüreden a Vasari Villa meghívásából, a kortárs magyar műtárgypiacról, illetve műgyűjtésről fogunk beszélgetni. Pontosabban beszélgettünk, és ez egy felvétel, amit több részletben szeretném, hogyha önök is meghallgatnának, úgyhogy előre is köszönöm szépen a figyelmüket, és hallgassák figyelemmel.
Az ember abban a korban, amiben él, arra nagyon nehezen tud rá pillantani kívülről, és szerintem egyébként nekünk is az, hogyha mondjuk visszapillantunk mondjuk a 70-es évekre, vagy a 60-as évekre, akkor tök egyértelmű, hogy egy kép akkor készült. Tehát egyszerűen nem fogom megkérdőjelezni, mert és aki akkor élt, az nem biztos, hogy ezt látta, hogy mi a közös a 60-as években készült képekben. És most szerintem mi még nem látjuk, hogy mi a közös azokban a képekben, amik most készülnek, de szerintem van közös, és ezt 30 év múlva ugye meg fogja tudni bárki mondani.
Most rácáfolok saját magaddal, mert te foglalkoztál a 80-as évek művészetével komolyan. Uladi Brigitta nevű kolléganőddel.
90-es,
90-es.
A 80-as az abban nem volt benne,
az csak 90-es volt. Igen. De még abba se tudtatok igazán rendet teremteni, már elnézést a kifejezésért. Hát nem rossz értelemben mondom, de nagyon nehéz ott is észrevenni valamiféle közös vonalat. Szerintem azért nagyon haladunk egyfajta teljes pluralitás
felé. És azóta nem volt olyan
felé.
Nagy változás, tehát ami 90-es évek, az van a 2000-es években, meg az van szinte most is.
Szerintem
igen, de mert a 90-es évek még nem, tehát ez egy nagyon közel múlt azért.
De a 60-as évekre még ez inkább igaz, igen, de lehet, hogy tényleg a távolság miatt.
Szerintem a távolság, tehát a Birigi ugye még nem hogy élt a 90-es években, hanem tudatosan élte végig a 90-es évek vizualitását, vagy a képzőművészetét. Én gyerek voltam a 90-es években, nekem az a tínédzser korom. És akkor én még nem nagyon jártam kiállításokra, vagy ha igen, akkor azok inkább klasszikus múzeumi kiállítások voltak. De hogy én már tökre láttam azt, hogy mi az, ami a 90-es évekre jellemző, és próbáltunk egyébként kategóriákat létrehozni, de valóban ez egy első kísérlet volt arra, hogy egy most éppen a félmúlt és a múlt határán álló évtizedet megpróbáljunk valamilyen szempontrendszer szerint rendezni, és ráadásul ugye ott megvolt az a kikötés is, hogy csak magángyűjteményekből dolgozhattunk.
Egy szentendrei kiállításról beszélgettünk, ami tavaly volt.
Hát most már tavaly
előtt. Sajnos. Repül az idő.
De hogy igen, tehát hogy nehéz, valóban nehéz az embernek kinézni a saját korából, de abba biztos vagyok, hogy a mostani fiatalok festészete, akik egyébként még a képzőművészeti főiskolán vannak, vagy most léptek ki, ebben van egy nagyon erős közös vonás, és ez szerintem teljesen egyértelműen megragadható a digitális képalkotásra való festői reflexió, vagy festészeti reflexióban, amiben benne van egyébként ez a teljesen posztmodern kavalkád, hogy minden lehet egyszerre.
Ha már digitalizációnál tartunk, akkor hát most arról muszáj beszélnünk itt a koronavírus járvány, maszk mánia közepén, hogy milyen alternatív eszközök vannak egy galériának, milyen alternatív eszközök állnak rendelkezésére egy galériának, hogyha ezt az időszakot, vagy akár a művészeknek, akik nincsenek galériánál, de szeretnének eladni, hogy valamilyen módon ezért működjön az üzlet, el lehessen adni.
Hát én szerintem ez mondjuk a zenekarokkal, meg a színházzal ellentétben gyakorlatilag ugyanúgy működik tovább, mint ahogy eddig is működött. Tehát ugye azok a kis magángalériák, azok nyitva tarthatnak.
Legalábbis itt Magyarországon.
Hát én most csak erről tudok beszélni. Műtermekbe is elmehetnek, mint én egy-két olyan gyűjtőről tudok csak, aki teljesen be van zárkózva, és nem megy el sehova, és otthon ül, de viszont például online ő is követi a számtalan online eseményt, online aukciók vannak, ugye e-mailbe el tudunk küldeni egy képet, tehát olyan szempontból nagyon nem változott meg a helyzet, egyedül a megnyitók maradnak el, ami mondjuk azért mindig volt egy ilyen, a kiállítás elején azért egy ilyen kezdeti nagy lökés, amikor van egy ilyen hype, meg egy jó hangulat az elején, tehát ez sajnos nincsen, de gyakorlatilag a többi ugyanúgy
zajlik. Digitalizáltátok a galéria kínálatát, vagy nem?
De ez nem is célunk. Most nemrég lett egy webshopunk, de ott a fiatalok vannak fönt Óbudáról, de valószínűleg tehát a régi Godós műszekből is föl fogunk tenni majd, csak még nem találtuk ki ennek ott a weboldalon belül is a módját, meg a mennyiséget, hogy kiktől hány művet tegyünk föl, de akarjuk majd ezt.
És ti, János, mit csináltatok? Most volt nem olyan régen karácsony előtt, illetve hát nektek is aggódó kortárs
intézetben. Az október, az még a lezárás
előtt volt. Ez a lezárás előtt.
Az még egy nagyon szabad korszakban igen. volt.
De János már nem igazán.
Tehát... Nálunk nem, de mi pont ugyanazt használtuk ki, amit a Kozi mond, hogy tulajdonképpen a kiskereskedelmi egységként nekünk nem kellett bezárnunk, és nem számítunk múzeumnak. Arra nagyon ügyeltünk, hogy 10 főnél többen ne legyenek benne egyszerre a galériában, és egyébként pedig próbáltunk mi is azért online tartalmakat felrakni, de például a katalógusunk ugyanúgy, ahogy 3 éve is elérhető, végigpörgethető az interneten, vagy az végigpörgethető volt, de most is vissza lehet nézni. Én mindig azt mondom, hogy egyébként a katalógus, meg a neten való közzététel az olyan, mint a mozifilmnél a teaser, hogy megnézed, és akkor na most meg akarom-e nézni ezt a filmet, vagy sem. Hogyha tetszik a katalógus, ha tetszik, akkor el fogok menni, és megnézem. Mert nem tudom, mert nem lehet megítélni egy ekkora méretű kép alapján, hogy az a kép, amit én nekem egy ekkora kis világító képernyőn megjelenve megtetszett, az valóban tetszik az életben is.
Hát és ennek azért ellentmond egy csomó online eladás egyébként, mert sokan más nem tudnak csinálni, igen, csak így eladni.
Igen, csak ott ugye az a különbség, hogy mondjuk tehát mondjuk egy Nadler képet én meg fogok tudni venni online is, mert tudom, hogy a Nadler, mert ismerem a Nadlernek a művészetét, és tudom, hogy mondjuk ez a korszaka nekem tetszik, és elég, ha látok róla egy ekkora képet, és megbízom a galériába, aki árulja, nem fog hamis Nadlert nekem eladni, és onnantól kezdve működik a dolog. De mondjuk, ha egy olyan művészt rak fel, akit soha senki nem látott még élőben, mert mondjuk fiatal, vagy mert nincs elérhető katalógusa, nem voltak kiállítása, stb., akkor már nem biztos, hogy azt fogja mondani, hogy ezt megveszem, mert nem tudja, hogy ez egy matt felület, egy fényes felület, egy akril, egy olaj, egy vászonon van, vagy nem, stb. Tehát, hogy ez meg, hogy ez egyébként is mekkora, nagyjából el lehet képzelni, de azért nyilván nem mindegy, hogy valami 100x80-as, vagy csak 30x40-es, és ezt ugye nem nagyon lehet a katalógusokból látni, de azt gondolom egyébként, hogy ebben is változik a világ, hogy nem feltétlenül az embernek kell felrakni az online térbe a saját tartalmait, hanem a látogatók rakják föl, amikor megjelennek és csinálnak egy fotót magukról, vagy csinálnak egy Insta posztot, vagy egy bármilyen posztot, és onnantól kezdve hashtagelik az én nevemet, vagy a galériának, és ott van a térbe, mármint az online térbe. És minél több ilyen van, ugye ez annál inkább virálisan, vírusszerűen működik, és a másik dolog meg, hogy tehát én azt gondolom, hogy a személyességet és az autopsziát, tehát a saját szemmel való meggyőződést, azt nem lehet kihagyni a képzőművészet vásárlásából, kivéve, hogyha az ember mondjuk tudja, hogy Bukta Imrétől akar venni egy képet, és már látott előtte 100 Bukta Imre képet, és tudja, hogy nagyjából ez nem lehet nagyon más. Nem tudok mellé nyúlni, ha egyszer tetszik az a kép mondjuk egy ekkora monitoron, akkor az valószínűleg fog tetszeni a valóságban is, de ez mondjuk a fiataloknál nem működik, akiket nem ismernek, a mi esetünkben például.
Igen, egyébként pont a héten beszélgettem Kovács Dáviddal, aki nyitott egy galériát a totál blokkád kellős közepén Londonban, igen. illetve hát azt hiszem, hogy szegény nyitva tudott lenni egy 10 napot körülbelül, és hát ő is ott egy teljesen ismeretlen magyar művésszel mutatkozik be, és mondta, hogy ez így képtelenség online.
Igen.
Ugyanakkor viszont azt gondolom, hogy ebben is biztos, hogy fog fejlődni valamennyire a digitalizáció, tehát valamilyen módszerek, applikációk, valamik lesznek, amik ilyen helyzetben is segítenek, mert egyrészt bármikor szerintem mostantól kezdve kialakulhat egy ilyen helyzet, és erre fel kell készülni. Kettő pedig a nemzetközi, a piac egyre inkább nemzetközivé válása miatt szüksége lesz a galériáknak arra, hogy valakinek Tokióba is be tudják mutatni a Godó galériába lévő.
Igen, de nem, tehát ez a személyes
nem
lehet eltekinteni. Tehát én is egyetértek, tehát hogy ez egy ilyen alapvető kis benyomást szerezhetsz, úgy, hogyha megnézed monitoron keresztül, de azért ezeket látni kell élőben. Tehát én abszolút azt gondolom, amit te mondasz. Meg voltak ugye virtuális tárlatok is, nem egy itt, már tavasszal is. Hát az is olyan, hogy úgy megnézem, de hogy mondjam, tehát nem olyan. Nagyon sokkal gyengébb az egész, és nagyon-nagyon hiányzik az, hogy élőbe ott legyek. Tudom, színházi közvetítést is azért néztem már tévébe, de hát azért szóval nagyon-nagyon más. Vagy egy koncert.
Igen, például most megnéztem a Tínei kiállítást a Deák Erika galériának az online felületén. Egy tök profi program, tök jól lehet benne navigálni, tényleg egészen jól élményt kap az ember, de pont a Tíneinél ezek a felületek,
felületeket nem látod.
A visszakaparások, igen. A szaga, igen. De most komolyan, tehát
az,
fest meg van egy szaga,
igen.
A terpentin, vagy nem. Ezek nem jönnek át, meg az, hogy mondjuk ez az elárasztás, tehát amikor az ember ott áll egy kép előtt, ami nagyobb, mint az élet nagyság, és abban a képben már azt majdnem, hogy be tud lépni, ezt soha nem tudja visszaadni egy monitor. Igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez egy ilyen szurrogátum, egy pótlék, ami persze egy ilyen rendkívüli helyzetben kell, és nincs más választásunk, de én azt gondolom, hogy az embereknek egy idő után marhára elege van abból, hogy bolyongjak egy virtuális térben, egy képernyő előtt, ami egyébként sík monitor, és nem, persze nagyon jó megnézni az éjjeli őrjáratot a Rijksmuseum van ilyen közelről.
Igen, azt láttam, hogy most ők is nyitottak jó, egy hatalmas online tárlatot.
De egyrészt túl nagy a kínálat, másrészt meg szerintem az emberek találkozni is akarnak a művészettel is, meg azokkal az emberekkel, akik ott vannak. Tehát én azt figyeltem meg, hogy például a mi karácsonyi vásárunk alatt az emberek úgy jöttek oda, hogy úristen, de jó, legalább valahova mehetek, ami egy majdnem, hogy múzeumi jellegű kiállítás volt, mert volt benne egy 80-as évek válogatás, és volt benne egy nagyon komoly fiatal anyag, és körülbelül 300 kép volt a falakon, vagy mondjuk 250, és az emberek úgy jöttek oda, hogy ah, de jó, végre, mintha egy múzeumban lennék, de hát múzeumban nem mehetek. És volt egy ilyen élmény dolog is, meg egy ilyen kulturális éhség, ami az emberekben van egyébként, hogy nem tudok elmenni színházba, nem tudok elmenni koncertre, nem tudok elmenni múzeumba, akkor legalább már galériába hadd menjünk be. Nem tudom, hogy nálatok van ez, vagy megfigyeltetek, de ez működött.
Abszolút. Nem tudom, nálunk tegnap volt megnyitó, hát ugye online természetesen, tehát közönség nem volt ott, de viszont volt az egyik művészünk, a Gály József csinálta a zenét, a Szikszai Károly kiállítás, és a Grecsó Krisztián nyitotta meg. Én megvettem, mint operatőr az egészet, és hogy mondjam, hát alig tudtunk hazamenni. Tehát, hogy már az is, hogy négyen találkoztunk, már az is egy akkora élmény volt, hogy úristen, na jó, ha menjünk haza akkor, de szóval nagyon hiányoznak ezek az élő dolgok.
Egy kicsit elszakadjunk ettől a nyomorúságos koronavírus témától. Ha már egyszer itt ülünk egy múzeumban, a Vasari Villában, még arról beszéltek nekem egy kicsit, hogy arról mi a véleményetek, mi a szerepe a múzeumoknak, galériáknak, van-e közös szerepe a műtárgypiaci építkezésben, van-e összedolgozás szerintetek itt Magyarországon, hogyha van, vagy elviekben ennek kéne létezni. Ez itt Magyarországon mennyire működik?
Hát én szerintem ilyen adhok jelleggel működik, de egyáltalán nem tudatos, egyáltalán nem profi. hogy mondjam, van, mindenképpen van szerepe, tehát ez egy szakmában dolgozó, ugye kölcsönhatások vannak, tehát a múzeumokba azok kerülnek be, akik kiemelkednek a galériás szcénába, úgymond, mert azért gyakorlatilag a fiatalok is, aki egy jobb jegyzett művész, az mindegyik van valamelyik galériánál, nem mindegyik, de szinte mindegyik van valamilyen galériánál. A nagyobbak is mindegyik van, tehát hogy azok vannak a múzeumokban, és a galériáknak meg természetesen mindig egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen hivatkozási alapa a kereskedem, vagy lám, ki volt állítva itt és itt, ott is ezen a csoportos kiállításon is szerepelt, vagy mit tudom, csináltak neki mondjuk a...
Akár ez is egy nagyon érdekes példája.
Ez is egy nagyon érdekes kiállítás volt, és hogy mondjam, azért speciális szempontok alapján jött létre ez a top 10, de mégiscsak egy top 10 volt, amiről azért lehetett beszélni, meg gondolkozni róla. De ez a párbeszéd, ez mindig ilyen, tehát nagyon-nagyon ilyen esetleges és véletlenszerű, és mindig, tehát mi egy párszor dolgoztunk együtt múzeumokon, kértünk képet tőlük kiállításra, vagy mondjuk azért nálunk van egy-két nagyobb művész, akinek voltak jelentős helyeken nagy kiállításai, és tehát olyan vegyes érzelmekkel gondolok rá.
Hogy működik ez profin? Láttatok-e a világban ilyen együttműködést, amit tényleg jól alakult?
Én biztos, hogy van ilyen egyébként, bocsánat, de
igen, egyébként, ennek,
de
egyébként
ennek a profizmusának is megvan a hátrány, amikor minden takra ki van szállítva, és számítva, és előre megbeszélve, és le van zsírozva, hogy akkor ti most kiállítjátok ott a nagy múzeumban az én művészemet, én nekem ettől 20%-ot emelkednek az áraim, és ebből ti 5-öt kaptok. Tehát ez is egy működő dolog, és szomorú. Tehát nem tudom, hogy vágyok-e igazából arra, hogy elérjem ezt a szintet, de én tudom, hogy ez így működik. Tehát a számok nyelvén...
Mondjuk Amerikában így működik például?
Hát én biztos vagyok benne. Tehát én hallottam olyan történeteket, amiből kiderül lesz, hogy persze vannak ennek azért szofisztikáltabb megnyilvánulásai, de ez egy profi rendszer, ami piaci elveken nyugszik.
Mert ugyanakkor ez nem véletlen, hogy például a magyar szakemberek közül is, itt tudom én, Spengler Katalin, bennül a Tate Modern-nek abban a bizottságában, ami a kelet-közép-európai akvirációkkal foglalkozik, vagy bocsánat, akvizíciókkal foglalkozik, vagy mit tudom én, a Pompidou-ban is vannak magyar művészettörténészek, szakemberek, és mondjuk inkább gyűjtői oldalról, talán, de azzal a megfontolással, hogy segítsenek a magyar kortárs művészetnek, aminek egy része persze a piac is.
Igen. Persze, ez nagyon fontos lépés, hogy ott van a Kati, de ahogy mondtad, hogy ő egy úgymond a magánszorgalmából került oda, mint gyűjtő gyakorlatilag. És hát sajnos a Hegyi Lóránd óta az elméleti oldalról nem volt olyan egyéniség, aki a közelébe tudott volna kerülni.
Hát most a Fehér Dávid azért szerintem.
Mondjuk igen.
Ide tudta hozni a Sean Scully-t, szerintem ez egy elég komoly eredmény, mert azért a Sean Scully egy világsztár, akárhogy is nézzük, és sajnos az a kiállítás is most zárva van, de mondjuk szerintem egy nagyon nagy dolog, hogy hogy a feleségének ráadásul magyar gyökerei, vagy magyar vonatkozás is van, de hogy szerintem ez egy nagy dolog, hogy olyan egyrészt, hogy adott is a Nemzeti Galériának egy képet, ha jól tudom. Másrészt meg, hogy egy gyönyörű katalógus jött ki, illetve egy olyan nemzetközi szupersztár van itt, aki azért ritka Magyarországon, a kortárs szcénából valaki, és nem 40 év késéssel jön ide, hanem mondjuk itt van tényleg az életében. De még annyit az előző kérdésedhez hadd tegyek hozzá, hogy szerintem két dolog van, ami nagyon fontos. Az egyik az, hogy iszonyú kicsi ez az egész szegmens a társadalomnak, akit egyáltalán ez a kortárs képzőművészet érdekel, foglalkozik vele, gyűjti, követi, műérti, rajong érte, stb. Ez egy szubkultúra, ezt be kell látnunk. Lehet ezen dolgozni, hogy ez ne szubkultúra is legyen, és szerintem ebbe az irányba megyünk, Nyilván ez az oktatásban még, hogyha ebben foglalkoznának, akkor ez még könnyebben és gyorsabban menne. De hogy itt arról van szó, hogy a múzeumi szakemberek és a kurátorok, illetve a for-profit szektornak a résztvevői között óriási átfedések vannak. Tehát, hogy itt nem az van, hogy vannak a múzeumi szakemberek, akik kurátorok, és eldöntik, hogy mi fog bekerülni aztán a kánonba, meg, és nem érdekeltek ebbe, hanem nagyon sok olyan, vagy a for-profit szcénából jövő szakember kerül be múzeumi pozícióba, és vice versa az egész működik, tehát, hogy igen, van egy együttműködés a múzeumok és a galériák között, hát csak elég, ha megnézzük, hogy kik voltak a Velencei Biennálén az elmúlt években, és most kinek lesz kiállítása a Ludwig Múzeumban, a Konok Tamásnak, aki egyébként a Molnár Anni Galériának a művésze. Ezzel semmi probléma nincsen, ez egy tök jó dolog, és a Konok Tamás tékénél fogva is megérdemli azt, hogy a Ludwig Múzeum, sőt már megérdemelte volna sokkal régebben, hogy a Ludwig Múzeumban önálló kiállítása legyen, de ott van a Szűcs Attila, vagy mit tudom én, a Société Realiste, aki korábban volt ugye még a Bencsik idején. Én azt gondolom, hogy ezzel nincsen probléma, itt azzal van probléma, hogy Magyarországon nincsen kortárs művészeti múzeum. A Ludwig Múzeum az egy PPP rendszer, egy Public-Private Partnership, ami nem egy állami múzeum. És Magyarországon nincs kortárs állami fenntartású múzeum. És ez a nagy probléma szerintem.
Tehát, Németországban megvan 100, vagy 100, nyomjuk az, hogy nem állami,
hanem oké, a Nemzeti Galériának van kortárs részlege, igen. De nincs Magyarországon egy ilyen múzeum, és ami most létrejön, ez a Q Contemporary, ez sem egy állami dolog. Ez is egy for-profit történet. Ez nem baj, tehát én azt gondolom, hogy lehet, csak akkor ne tegyünk úgy, hogy azt akkor számon kérjük, hogy hát miért a piac alakítja a kánont. Hát azért alakítja a piac a kánont, mert az emberek, akik a képeket vásárolják, azok vásárolják a képeket, és nem az állam. Mert az állam nem vásárol képeket. Most egyébként ebben van változás, mert ugye az MFB vásárol nagy mennyiségben képeket. Én arra várok, és nagyon bízom benne, hogy ebből a mostani vásárlásokból akkor hozzanak létre egy olyan gyűjteményt, amit aztán majd szakemberek kezelnek, feldolgoznak, bemutatnak, nemzetközi kontextusba rakják vele értő szemek.
Pont hallottam, hogy az MNB elméletileg akarnak egyet, hogy a weboldalán lesz egy hely, és ott fönt lesznek a művek.
Akkor már lesz egy digitális múzeumunk, viszont lassan a beszélgetésre kiszabott időnknek a végére érünk. Úgyhogy csak röviden annyit áruljatok el, hogyha vége lesz ennek az őrületnek itt, és már nem kell maszkot hordanunk, meg minden galéria nyitva lehet, meg múzeum, akkor ti mit terveztek?
Elutazok először Olaszországba, és utána pedig a Zöldfoki szigetekre.
Ez nagyon jó hangzik. Bár nincs köze a kortárs művészethez.
Azt nem tudhatjuk egyelőre, lehet, hogy...
Kapcsolatépítés.
Jól hangzik.
Én már visszaváltottam egy repülőjegyet, ami most lett volna. Ma repül, nem, holnap repülnék, de már nem lesz ebből semmi. Viszont mi meg nyárra készülünk nagy erőkkel. Gárten kortárs művészeti fesztivált akarjuk még jobban kibővíteni.
Lovas. Itt a szomszédságban?
Szeretnénk bevonni Alsóesőt, Palóznakot és Csopakot is. Csopak már tavaly is benne volt a programba, de idén több olyan kiállítást szeretnénk, ami kurátori koncepción alapul, illetve több falut szeretnénk bevonni különböző kiállítóhelyekkel. Tehát egy tényleg fesztivállá szeretnénk bővíteni az eddigi mondjuk bázist, helyszínes programsorozatot, és erre készülünk gyakorlatilag februártól kezdődően, és bízunk abban, hogy augusztusra lesz olyan helyzet, hogy az emberek járkálhassanak.
Biztosan. Köszönöm szépen a beszélgetést Kozák Gábornak, a Godó Galéria vezetőjének, illetve Schneller Jánosnak, aki a Resident Art Galériának a vezetője, alapítója. Az egyik.
Köszönöm
szépen a beszélgetést.
Mi is.
Kedves hallgatók, köszönöm szépen a figyelmüket. A Nyűjtő mai adásában Schneller Jánossal, a Resident Art Galéria vezetőjével, illetve Kozák Gáborral, a Godó Galéria vezetőjével beszélgettünk Balatonfüreden a Vasari Villában a kortárs magyar műgyűjtésről, és a kortárs magyar műtárgypiacról, és ezt a beszélgetést, illetve ennek a beszélgetésnek a folytatását jövő héten ugyanebben a megváltozott időpontban, azaz 15 óra 35-től kedden, illetve ismétlésben vasárnap 15 óra 35-től hallgathatják. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.